Becsöngettek, köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, áldás békességet, és mindenek előtt imádkozzunk. Hiszen amit teszünk, azzá leszünk, és akkor, ha most imádkozunk, akkor az a nagyszerű, hogy imádságá leszünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó, legfölségesebb, dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem egyenes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, mélységesen mély alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat. Amen. Kedves hallgatók, az imádság hitünknek a megnyilvánulása. Amilyen az imádságunk, olyan a hitünk, és amilyen a hitünk, olyan az imádságunk. Az önhit embernek önhit az imája. Ez a farizeusi ima, amikor önmagát dicsőíti, látszólag Istenhez szólva, önmagát dicsőíti, szinte önmagát bálványozza. Ezt nevezhetjük Calvin szavaival az igazán kárhozatos bálványimádásnak. Ez a kárhozatos bálványimádás, amelyben a személyes névmások közül a legfontosabb az én. Az én, az én. Én tizedet adok mindenemből. Én böjtölök. Én ilyen-olyan imádságos vagyok. Ez a farizeus imája, Jézus ettől undorodik, ettől idegenkedik. Persze van helye az imádságban, az énnek, a vámos imájában. Vagy amikor vámosként kezdjük minden Isten tiszteletünket. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Ez a mi vallomásunk, ez az alázat szava, hogy Istenem, látod, látom, te nélküled, csak a vétekre vagyok képes. Abban aztán igen leleményesen. Újra és újra ilyenkor eszembe jut a Krasznahorkai Lászlónak a mondása, hogy a puszta ember pusztító lény. Ezt valljuk meg a gyónom a mindenható Istennek imádságunkban. Amúgy az alázat imája, amelyre az édes Jézus tanított bennünket, a mi atyánk. Ott nézzük csak, mik is a személyes névmások, a személyragok. Kettő, a mi és a te. A mi atyánk, a mi kenyerünket. És utána, és állandóan, és szüntelenül ott van a te. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Érdemes imádságainkban megnézni, hogy is vagyunk mi a személyes névmásokkal, a személyragokkal. Azt mondjuk, hogy mi atyánk. És kit gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy mi? Ki fér bele ebbe a szóba nálunk? Mi atyánk, az atya, aki végtelenül tágölelésű, aki napját rásüti jókra és gonoszokra. Vajon mennyire fér bele a mi imádságunkban, ebbe a mi atyánkba, a mibe az ellenségeink? Keresem és meg is találtam Pázmány Péternek az imádságos könyvét. Pázmány Péter ezt az imádságos könyvét 1631-ben írta, akkor már bíboros és esztergomi érsek. Elindítja Magyarország nagy misszióját. És azért ez egy elévülhetetlen tanulság, hogy Pázmány nem azzal kezdi a misszióját, hogy hatalmas terveket készít, ezzel, azzal korrabolál, és ez is, és az, hanem azzal kezdi a missziót, hogy megírja az imádságos könyvét. Az imádság mindenkor és mindenkor és mindenkor a missziónak a szíve. Na ebben az imádságos könyvben két fejezetet lapozok fel, a 7. és a 8. A 7. fejezetben található több imádság, amelyet összegyűjtött egy cím alatt Pázmány Péter, mikor hadakkal ostoroztatunk. Miképpen imádkozik Pázmány, amikor hadakkal ostoroztatunk? Csak néhány fohász részlet. örök mindenható Úristen, irgalmasságnak Atya és szeretetnek Istene, tekints kegyelmes szemeiddel a kereszténységre. Szánd meg, Uram, a te kisded nyájadnak romlását, bocsásd füleidhez a megnyomorodottak kiáltását, engeszteljen meg téged, a mi megváltónknak kiontott szent vére. Amikor ez az imádság elhangzik, akkor Magyarország szinte nincs. Három részre szakadt, van az erdélyi Magyarország, amely a Portához tartozik, az iszmán uralom fensége alatt, és van a török megszállta Magyarország, és van a királyi Magyarország, vagyis amely pedig a Habsburg mondhatni megszállás alatt van. Ilyen tépettséget a magyarság még nem élt meg. És akkor fordítatom az ő fohászait szinte, az egész órát ezzel tölteném el szívem szerint, de nem fogom. Megérdemlettük, Uram, mindezeket a te csapásidat, mert vétkeztünk ellened, elszakadtunk tőled, tőled igaz életnek forrásától, szabadságunknak és békességünknek oltalmazójától. Szent akaratoddal ellenkeztünk, megvetettük parancsaidat, és a többi, és a többi. És hol van a támadókról valami szó? A törökökről. Nézzük csak, seregeknek ura, segélyed a te irgalmasságodhoz folyamó szolgáidat, hogy ellenségeink dühösségét lenyomván véghetetlen hálaadással dicsérjük szent nevedet. Adj békességet, Uram, mű idénkben, mert nincs egyéb kimérettünk hadakozzék, hanem csak te, a mi úrunk és Istenünk. És mondtam, megállom, hogy nem olvasom mind a négy hosszú gyönyörű imádságot, mikor hadakkal ostoroztatunk, és akkor 8. fejezetre lapoztam, itt az imádság ellenségeinkért. Nagy tűrhető Jézus Krisztus, élő Istennek egyetlen egy fia, ki egyenlőképpen mind jóknak, s mind gonoszoknak mennyei fényességet és esőt adsz, ki halálod óráján gyilkosidért ájtatosan könyörgél szent atyádnak. Nékünk is parancsolád, hogy szeressük ellenségeinket, és imádkozzunk rágalmazóinkért, csak tere át hagyván a bosszúállást. Öregbítsd bennünk a keresztjéni szeretetet, a lelkiszelítséget és békességgel való szenvedést, hogy ellenünk vétetteknek tiszta szűből megbocsássunk, és minden háborúságot csendesen, békével szenvedjünk. Bocsásd meg, Uram, az én ellenségeim vétkét, és reám törő gonosz akaratjokat jóval fizesd nékik. Adj igaz szeretetet nékik, hogy bűnöket megismervén és kitérvén gonoszságokból tőled kegyelmet nyerjenek. Engemet is, szegény bűnös szolgádat, őrizz minden testi-lelki ellenségeim gonosz szándékától, jóra fordítván ellenem való törekedéseket a te szent halálod által. Amen. Na ez az igaz ima, ez az igaz alázat. Ezért pohászkodik Szent Ferenc, ezért a tiszta imáért, tiszta, rekta, egyenes, gyermeki hitért, és ezért az alázatért, amelyből fakad ez az imádság, és amelyből fakad ez a hit, a tiszta hit. A múltkori olvasás órán beszéltem az öreg barátnőmről, a cigányasszonyról, az Ica néniről, aki engem imádkozni tanított, és aki arra intett az imádságban, hogy alázattal, finoman, szeliden és gyermeki módon. Ez az imádság a hitnek az imája és a hitnek a valósága. Ez a hit bennünk gyakran tud összezavarodni, különösen is nagy tragédiák idején. Ilyen nagy hitvesztés ideje a 19. században a szabadságharcnak a bukása. A legjelesebb magyarjaink, mélyen hívő magyarok, hitükben is, mint az ország, összeomlanak. Láttuk Széchenyi Istvánnak a tragédiáját. A mostani órán pedig úgy gondolom, hogy Arany Jánost állítom példaként. összeomlott hit, Arany János összeomlott hite, mint említettem, sok más kiváló magyaré, Vörös Marti, Majda János, az összeomlott hit, és hogy mégis és mégis, Isten segítségével, hogyan épül újjá a templom, a hitnek a temploma, a hitnek az oltára. Ez az újjáépült oltár, ez az újjáépült templom, az újjáépült hívő ember tisztább és egyenesebb hitűvé válik. Az összeomlás világa Arany Jánosnál. Néhány versből fogok olvasni, amelyek erről az összeomlásról, hitben összetörtségéről vall. Most egy-két ilyen versből fogok idézni. Az egyik ilyen verse, a hosszú vers, a lantos. De ebből most csak egyetlen versszakot, és a lanton meg nem szűne a dal, írja a múltról, a szabadságharc bukása előtti énjéről, zenge későn, zenge virradattal, hangjain a szellem égbe hágott, s átteremté e viselt világot. És aztán, a bukás után, a verset 1849 őszén írja Arany János. Most, aminek örüle, hihetlen pusztaság, megváltozott körüle természet és világ, fagy dermed az erekben, a csermely hallgatag, fülemilés berekben üvöltnek a vadak. Keresni hajlokát, de csak romjait leli. Alattok eltemetve tört házi isteni. Függ lantja fűzfag alján, repett öblén a szél vadul végig nyargalván, őrülteket beszél, mitől a rémült farkas megfut, s vonít az ebb, mitől vemhét a szarvas idétlen hozza meg, s ő bújdosik hazátlan, a dalnok férfia. Nincs hely a nagyvilágban fejét lehajtnia. És ugyancsak szabadságharc után 1950-ben szerepe van egy versben a lantnak, és ez a vers pedig a Letészem a lantot. Csak néhány verszak belőle. Letészem a lantot, nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor. Belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él, csak mint reves fájé világa. Hová lettél? Hová levél? Hú lelkem ifjúsága? És aztán most árva énekem. Mi vagy te? Elhuny daloknak lelket ám, mely temetőbül, mint kísértet jár még föl a halál után. Hímzett virágos szemfedél? Szó, mely kiállt a pusztaságba? Hová lettél, hová levél, a lelkem ifjúsága? Letészem a lantot, nehéz az, kit érdekelne már a dal? Ki örvend fonnyadó virágnak, miután a törzsök kihal? Ha a fa élte, megszakad, egy percig él itt túl virága. Oda vagy, érzem, oda vagy, a lelkem ifjúsága. A verset 1850. március 19-én írja Arany János. A másik vers, amiből ugyancsak idézni fogok, az a nagyon-nagyon ismert Fiamnak című verse Arany Jánosnak. Több olyan antológiában szerepel, ahol magyar költők istenes és hívő verseit hozzák, gyűjtik egybe, és többek között szerepel Arany Jánosnak ez a verse is, amelyet 1850-ben írt. Csak hogy én ezzel nem értek egyet, hogy ez az istenes és hívő versek antológiájában kellene közölni, vagyis, vagy ha igen, akkor némi magyarázattal, mert hogy ez a verset tanul a költő hite összeomlásának, hiszen ilyen sorokat olvasunk ebben a versben, ezzel kezdi, hogy hála Isten, este van megint, mával is fogyott a földi kín. Vajon a hívő ember így fejezi be a napját? Mával is fogyott a földi kén, nem nagy hálaadás. És aztán ugyancsak ilyen sorokat olvasunk ebben a versben. Ó, ha bennem is, mint egykor, éppen élne, a hit vigaszul nekem. Vallomás ez arról, hogy egykor igen, de most nem. És ezt az ő hitvesztését mérhetetlen tragédiának tartja, és azért, mert ha a hitben nem tud példát adni az ő drágai szeretett fiának, akkor mit ad át neki? Akkor semmit. És ez az, amit Arany János mérhetetlenül fájlal. Mert hogy ha legalább annyi arányi hite lenne, mint a lobogó gyertyafényé, kívül a hatalmas sötét, és legalább, mint a gyertyafényé. De ebben a versben bevallja, hogy ez most még ennyi sincs. Ó, ha bennem is, mint egykor éppen élne. A hit vigaszul nekem. Mégis mi az, ami Arany Jánost segíti abban, hogy újra hitre találjon, hogy újra be tudja fogadni Isten nagy ajándékát, a hitet, amely mindig ajándék. És éppen a nagy segítség, ebben a nagy támasz a család. Egyrészt a családjáért való felelősség. Mit adok tovább, ha a hitet nem? Akkor a külső sötétség lesz urrá a gyermekeimen. A külső sötétség, ami persze tele van ámító luciferi fényességekkel, a család. Mert hogy Arany Jánost is a családja őrizte meg a hitében, Arany Jánost is a hitben családja segítette. Van egy gyönyörű prózai írása Arany Jánosnak, amely ritmikusságában, prózai ritmikusságában, mint ritmikus próza, akár még versnek is tekinthető, ez az ő önéletrajza. És ebben az önéletrajzában olvasom a következőt. Én valék öreg szüleim egyetlen reménye, vigasza. Szerettek is az öregség minden vonzalmával, mindig körükben tartottak, és rendkívül vallásosak lévén e hajlam rám is korán elragadt. Az ének és szentírás vonzóbb helyei lettek első tápja gyönge lelkemnek, s a kis bogárhátú viskó szent egyház vala, hol fülem soha egy trágár szót nem hallott, nem lévén cseléd vagy más lakó, mint öreg szüleim és én. A zsoltárokat, a Biblia vonzóbb részeit, emlékezetemet meghaladó idő előtt hallásból már elsajátítottam. Alig 3-4 éves koromban apám, ki értelmes, írástudó paraszt ember volt, hamuba írt betűkön megtanított olvasni úgy, hogy mire iskolába adtak, hová mód nélkül vágytam, s ami nem erős testalkatom, s a szülők féltékenysége miatt csak 6. esztendős koromban történt, már nem csak tökéletesen olvastam, de némi olvasottsággal is bírtam, természetesen új könyvekben, melyek kezemügyébe kerültek, s melyekhez inkább vonzottam, mint bibliai történetek, énekek, sponyva irodalom termékei. És az 1948-as, 49-es összeomlásból is a család iránti felelősség segíti kiemelkedni, hogy újra épüljön a hite, az új hite. És ennek tanúja az 1952-ben írt verse, az Itthon című. Ebből az első és az utolsó versszakot fogom csak olvasni, mint a madár a fészkére. Szomjú vándor, hűvös érre, mint a gyermek anyaölbe, vágyom én egy nyájas körbe. És aztán ezzel fejeződik a csodavers, majd érdemes lesz az egészet elolvasni. Gondolom, hogy nincs magyar család, ahol ne lenne Arany János kötet. Gyermekszívvel öntudatlan nyugszom meg e gondolatban, hogy övéit el nem hagyja, ki minnyájunk édesatya. Innen indul újra épülni a család egyházból Arany Jánosnak a hite. Ahogyan a gyermeki otthont leírja, hogy szent egyház vala, ugyanígy ebben a ő szent egyházában épül újra az ő hite. Mégpedig olyan hite, amelyben már tovább tud gondolni. A családon tovább, a hazán is, szinte az egész világ gondja bajával tud törődni. 1850-ben megszületik az ENSZ-nek az elődje, a békekongresszus. És ez alkalommal Arany János egy igen hosszú verset ír, Gondolatok címmel, az alcíme pedig Gondolatok a béke kongresszus felől. Hosszú a vers, természetesen 100 évben alatt lesz elolvasni, de ebben a hosszú versében kételjeit fejezi ki Arany János, nem a Jóistenben, sőt, abban a mély bizalmát már ki tudja mondani, de kételjét abban, hogy vajon tényleg a béke, a világ békéje, hazánk békéje, a család békéje, az én szívem békéje, az az én tüsténkedésemnek az eredménye, vagy nem inkább Isten különös ajándéka? Ahogyan a Szent Lukács írja az evangéliumban, a gyermekség történetben, hogy éneklik az angyalok, a pásztoroknak abban a gyönyörű éjszakában, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és békesség, szó szerint fogom, békesség a tetszés embereiben, vagyis békesség az Istennek tetsző emberekben, vagyis békesség bennünk csak akkor lehetséges, békesség a hazában, békesség a világban, csak akkor lehetséges, ha Istennek tetsző módon vagyunk. Ha Istennek tetszők vagyunk, Istennek pedig tetszeni csak, és ezt már az üdvözlény Máriából tudjuk, az imádságból, az angyali üdvözletből, híradásból, csak Isten kegyelméből lehetséges. Azért tetszik Mária Istennek, mert Isten megadta neki, hogy tessék lét első pillanatától. Vagyis a béke az Isten ajándéka. Az emberi tüsténkedés esetleg valamiféle biztonságot el tud érni. Mi fel tudunk szerelni Wertheim zárat a lakásunk ajtajára. Ezt a biztonságunkért, ezt meg is érdemes tenni. Na persze, ne legyünk túlságosan eltelve az ügyességünkkel, hogy felszereltük, mert a rabló persze, hogy ügyesebb. Az bele tud komiszkodni ebbe a Wertheim zárba is. És hát persze, akkor rácsot is lehetne az ablakunkra. Persze, akkor meg az ajtón érkezik. Na szóval, a biztonság, dolgozzunk érte, kötelességünk. De ez csak a biztonság. A béke, az a Jóisten ajándéka, és mi annyit tehetünk, hogy Istennek tetsző módon élünk, és akkor megvan a béke. Mert azt mondja Arany János, hogy hogyan gondolja ez a béke kongresszus. Az a sok komisság, amely benne van az emberben, önzés, kapzsiság, hogy az erősebb megrabolja a gyengébbet, hogy ezt majd egy tárgyalás útján el tudjuk intézni, el tudjuk simítani, ki tudjuk takarítani az emberi gonoszságot azzal, hogy összeülünk okosan tárgyalgatni. Hosszan fejtegeti Arany János, hogy ne legyünk már ilyen naivak. És végül azzal zárja a versét, és ez már a mély hitnek a szava, olvasom, hagyjátok a meddő vitát. Bölcs Isten az, ki rendel. Az ember tiszte, hogy legyen békében, harcban ember, méltó képmása Istennek, s polgára hazának. Válassza ott, válassza itt, a jobbik részt magának. Na ez a hitben való bölcsesség, és 1850. szeptemberében írja még csak ezt a verset, de ekkor már itt eljut erre a hitben való bölcsességre. Arany János szabadságharc bukása után ír néhány keserves verset, amelyben megsiratja az ő nagy barátját, Petőfi Sándort. Az új nagy barátja Tompa Mihály, a református tiszteletes úr. De hiába Tompa Mihály református tiszteletes, lelkész, doktor úr, a maga szíve sose fáj. Tud beteg lenni, testileg, lelkileg, hitében is esetleg összeomlani. És ekkor és ilyenkor Arany János, aki erősíti, vigasztalja. Egy 1858. november 28-i levélből, Arany János leveléből idézek, amelyet Tompa Mihályhoz ír, aki ekkor testileg, lelkileg, beteg lelki válsággal küzd. Arany vigasztalja és Arany erősíti. Következőképpen. Nektek is a jó Istentől mindazon áldást kérjük, ami sorsotokat enyhítheti, és életeteket ismét boldoggá teheti, mert van, a legbensőbb meggyőződés hangján mondom, van Istennek ilyen áldása, csak bízni, remélni kell. Nem akarok papi szakmádba vágni, predikációt tartani neked, de ne vedd rosszul tőlem, ha ismét a hit balzsamához utasítlak. Petőfivel hasonló esetben talán nem mertem volna tenni, de ha a te 5 kötet költeményedet elolvasom, esküdni mernék rá, hogy az alaphang, a hit sohasem fog szívedben elnémulni. Ehhez utasítlak, édes barátom, ez adjon neked enyhülést, vigasztalást, reményt a jövőre. Rosszul álltán levélben az e féle, nem is divat, azt tudom, nincs benne semmi esprit, éles elmélyűség, de el kellett mondanom. Kedves hallgatók, én ezt a levelet, hogy Arany János már hitében ő erősít egy tiszteletes urat, egy lelkészt, ez a Jóistennek már a különös csodája. És akkor most lubickoljunk a gyönyörűségben. Néhány olyan verset, vers részletet nézzünk Arany Jánostól, amely ennek a mély hitnek, minden keserűséggel ellenére örömöt nyújtó, örömöt adó hitnek, növelő hitnek, amellyel Arany János képes nevelni a gyermekét, gyermekeit. Ezt a hitet láthatjuk. 1862-ből való egy sírvers. Arany János megírja, hogy mi legyen az ő sírjára írva. Ez nagyon szép tőle, ne kelljen törni szeretteinek a fejét, majd ha meghal. Sírvers. Itt nyugszik Arany János. Szerkesztő, született 1817. március 2-án. Meghalt, ... Nincs végezve itt még a cikk. Folytatása következik. Én, Uram, légy én szerkesztőm, új folyamban újra kezdőm. Vagy azok a versek is, amelyekben ő Istenről szinte semmi sincs, mégis az ő derűje erről a hitről tanúskodik. Szülőhelyemen, 1865 körül írhatta, szülőhelyem Szalonta. Nem szült engem Szalomba, azért vágyom naponta. Kunyhóba és vadomba. Aztán egy másik rövidke vers töredék szülőföldemhez, én kis hazám a nagy hazában, Szalonta, vedd az énekem, te a meleg szív vagy nekem. Arany Jánost azzal fenyegetik, hogy kitüntetéseket kap. Ettől szörnye megrémül, elviselhetetlennek tartja, különösen azt, hogy Ferenc József akarja kitüntetni. Amikor Ferenc József először a szabadságharc után Magyarországra érkezik, és arra kérik Arany Jánost, hogy írjon köszöntő verset a császárnak, akkor megírja a Velszibárdokat, hogy egy se bírta mondani, hogy éljen Eduard. És most itt van borzalmas megalázás és megaláztatás 1866-ban Ferenc József arany érdem keresztel akarja kitüntetni. Arany kézzel lábbal tiltakozik. Elmondja, hogy nem fogja átvenni a kitüntetést. Értesítette a belügyminiszterét, hogy vissza fogja utasítani. Válasz érkezik a belügyminisztertől, hogy elkésett. Nem teheti meg, úgy látszik, nincs új a nap alatt, nem teheti meg, mert a hivatalos lap már leközölte a kitüntetést. Így hát nem is kell személyesen átvennie, mert a postás hozza. Aztán a postástól kénytelen átvenni Arany János ezt a fantasztikus kitüntetést, Arany Érdemkereszt Ferenc Józseftől, és az érdemrendet rejtő dobozt, amely gondosan be van csomagolva, hiszen postán érkezett, amikor meghalt Arany János és a holmiát rendezgették, akkor a fiókjában megtalálták a felbontatlan dobozt, amely rejtette az érdemrendet, és amelynek a csomagoló papírjára a következőt írta, most némi illetlen részlet fog következni. De Arany Jánostól. Hasfájásban szenvedek, érdemkeresztet küldenek, ha csak egyet tojhatnám, 100 keresztért nem adnám. Aztán 1867-ben Ferenc József újra nekiveselkedik, hogy Arany Jánost kitüntesse, a Szent István rend kiskeresztjét kapja, újra a történet, hogy járja a köröket Arany János, hogy vissza fogja utasítani, minisztereket keres meg ezzel az szándékával, de azt mondják, hogy nem lehet, mert ha visszautasítja, ez olyan világbotrány lesz, hogy mindenki Arany Jánosról fog beszélni. Ettől megrémül Arany János, hogy őról aztán ne beszéljenek, mert nem szereti a nyilvánosságot, ezért aztán szép csöndben átveszi az érdemrendet. Néhány sort azért erről is ír, és ezeket azért mondom, mert hogy hit és alázatosság, ez együtt van. Az értelmes alázat, a méltóság teljes alázat, amely szégyenli a kitüntetéseket. Járnak hozzám méltóságok, kötik rám a méltóságot, megbocsásson méltóságtok, nem érzek rá méltóságot. Kiskeresztem, hogy szereztem, felejétek ezt, ha kérdik, elkopott a lába térdig. Székács, Arany, Szilasi, s hazánk több íj pimaszi, keresztekért akarnak, sírtásni a magyarnak. Minek nekem a rendjelek, szamárháton bársony pereg, csillagom galambom. Minek nekem az a kereszt, disznóorra, aranyperec, csillagom galambom. És aztán, hogy ki ne fussak az órából, itt van ez a gyönyörű vers, hitvallás, az a címe mindvégig. Ebből is csak egy-két versszakot. Miért is olyan emlékezetes is ez a vers? Radnóti Miklós a munkaszolgálatban két könyvet visz, a Bibliát és füzetekben Arany Jánost. És benne a vers a mindvégig. Ez az erőt adja Radnótinak is. A lantot szorítsd kebeledhez, ha jöjj a halál. Újjod, valami igaz pengetheti, vigaszt, bús elme talál. És a vége, van hallgatód, nincsen, te mondd, ahogy Isten adta mondanod, bár puszta kopáron, mint tücsökény áron, vész is ki dalod. És Arany utolsó verse, a vallomás, amelynek ez a címe, sejtelem, a vers alatt a dátum 1882, március 2-a. Arany 1882, október 22-én hal meg. Sejtelem. Életem 66. évébe, köt engemet a Jóisten kévébe, betakarít régi rakott csűrébe, vett helyemre más gabonát cserébe. És hallom a csöngő pedig eltakarít most a képzelt osztályból. Mindenkit Isten áldjon, elköszönök, áldást, békét.
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!